Az Európai Unió Bírósága november 21-én kedden kezdte el a Coman és Hamilton versus Románia ügy tárgyalását, amelyen részt vett mai vendégünk Asztalos Csaba, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke is, mégpedig alperesként. Legelőször is ezt tisztázzuk, hogy miért alperesként?
Hát ez egy jogi fikció, mert a román törvény szerint, hogyha valaki, egy fizikai személy vagy egy jogi személy bekezdeményez egy hátrányos megkülönböztetés ügyben, tehát egy diszkriminációs ügyben, akkor a bíró kötelezően szakértőként beidézi az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácsot. Mivel az igazságügyi szoftvernek nincsen erre egy házikója, hogy beírja, hogy szakértőként vagyunk beidézve, valahova be kell írjanak a bíróságok, és általában alperesként írnak be. De ezt tisztáztuk a luxemburgi bíróságon, és ott már szakértőként fogunk megjelenni a döntésben. Ilyen alapon is idézett be az Európai Unió bírósága is, és ez precedens értékű, mert az első olyan ügy, amikor egy elsőségi hivatalt elfogadnak szakértői minőségben a luxemburgi bíróságon, és erre ki is tért az elnök, felkért, hogy a beszédemben térjek ki és magyarázom el, hogy mi a tanács, és hogy milyen minőségben vagyunk jelen, mint intézmény.
Azért is találtam furcsának, hogy alperesként van jelen a diszkrimináció ellenes tanács, mert amikor az Alkotmánybíróságon tartották a meghallgatást ebben az ügyben, akkor ön a tanács elnökeként egyértelműen a felperesek mellett szólalt fel. Ez a meghallgatás hogy zajlott most az Európai Bíróság előtt?
Számunkra, és személyesen számomra nagy lehetőség és elismerés, nem az első alkalom, hogy az Európai Bíróság előtt veszek részt tárgyaláson. A felek 15 percet kapnak, hogy fenntartsák álláspontjukat, utólag a bírák kérdést fogalmazhatnak meg, erre a felek válaszolnak, és zárókörben a felek újból véleményt mondhatnak, ez mind egy meghatározott időn belül. A luxemburgi bíróságon a felek számára, tehát Coman és Hamilton nevében az ACCEP szervezet képviselte őket, tehát ők nyitották meg a beszédet. Őt követte az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács, tehát én képviseltem, és én beszéltem. Utána a román állam képviseletében beszélt a külügyminisztérium képviselője, majd Magyarország, Litvánia és Lengyelország képviselői beszéltek, ők ellene voltak ennek a kezdeményezésnek, mármint annak, hogy kiterjesszék az irányelv értelmezését az azonos nemű párokra is. Majd az Európai Bizottság képviselője tartotta fenn álláspontját, támogatta ezt az értelmezést, mármint hogy egy tágabban kell értelmezni a házaspár fogalmát, olyan szempontból, hogy ez magában foglalja az azonos teműek párkapcsolatát is, és ilyen szempontból biztosítani kell szabad mozgás jogát az Európai Unión belül. Az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács is ezen az értelmezés, vagy emellett az értelmezés mellett foglalt állást. Rámutattunk arra, hogy egy visszafogott restriktív értelmezése a házaspár fogalmának ellentmond az emberi méltóságnak, mert törvényen kívül helyezi lényegében ezeket a feleket, és hátrányos megkülönböztetés szexuális orientáció alapján, ami a szabad mozgás jogát korlátozza. Ugyanakkor mi rámutattunk arra, hogy bár a Európai Uniós jog alapján, ami a civil státusnak a kérdésében és a házasság kérdésében a tagállamoknak van úgymond exkluzív szabályozási joga, ez nem egy abszolút és exkluzív jog, ennek vannak határai olyan szempontból, hogy tiszteletbe kell tartsa az alapvető emberi jogokat, és ezen belül a magánélethez való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, és az egyenlőséghez való jogot. Rámutattunk arra, hogy egy tágabb értelmezése ennek a fogalomnak nem vezethet oda, és nem is vezet oda, hogy kötelezi az Európai Unió Bírósága a tagállamokat arra, hogy elfogadják az azonos nemiek házasságát, még a civil partnerségre sem kötelezni őket, csak arra kötelezni őket, hogy elismerjék jogilag ezen kapcsolatokat, egy neműek közötti kapcsolatokat, és jogi védelmet biztosítsanak ezen személyeknek. Románia esetében ez azért is különleges, mert nincsen semmilyen jogi védelme és elismerése az azonos nemű pároknak, és bár a polgárjogi jogi törvénykönyv 277. paragrafusának 4. bekezdése kimondja, hogy az a tény, hogy Románia nem engedi meg az azonos neműek házasságát, nem ismeri el az azonos neműek házasságát, és a civil partnerséget sem, amit egy külföldi államban megkötnek. A 4. paragrafus kimondja, hogy ezek a restriktív előírások nem korlátozhatják és nem befolyásolhatják negatívan a szabad mozgás jogát az Európai Unióban. Tehát ellentmondásos a román törvénykezés is, de a belügyminisztérium ezt így értelmezte, tehát restriktíven értelmezte.
Mondjuk el akkor konkrétan, hogy itt arról van szó, hogy a román állampolgárságú Rélo Adrián Comán az amerikai férjével Robert
Hamiltonnal házasságot kötöttek Brüsszelben, tehát egy európai tagállamban, ahol egy bizonyos időt leéltek együtt. Miután Comán munkanélküli maradt Brüsszelben, abban is gondolkodott, hogy visszatérjen Romániába, és hogy itt telepedjenek le. Ezért egy beadványt intézett a belügyminisztériumhoz, a román belügyminisztériumhoz, és rákérdezett arra, hogy megkaphatja-e a házastársa a letelepedési engedélyt egy egyszerűsített eljárásban, mivel családtagról van szó, a szabad mozgás irányelv alapján, valamint a román törvény alapján, amely alkalmazza, vagy életbe ülteti az irányelvet, az európai irányelvet. A belügyminisztérium negatívan válaszolt erre a kérdésre, lényegében egy visszautasító válasz, ezért beperelte a román államot, alkotmánybíróságra jutott az ügy, és az alkotmánybíróság rákérdezett Luxemburgban az Európai Unió bíróságnál, hogy hogyan kell értelmezni az irányelvet.
Tehát ezt az unió polgárainak és családtagjainak a szabad mozgáshoz való jogáról rendelkező irányelvet.
A 38-as számú irányelvet, 2004-es évi 38-as irányelvnek van egy második paragrafusa, a második bekezdés B pontja, ami arról beszél, hogy egy harmadik államból származó családtagnak is joga van egyszerűsített letelepedési engedélyt kapni egy tagállamban, hogyha abban a tagállamban költözik, visszaköltözik a tagállam állampolgára.
És ennek ellenére a román hatóságok egyszerű turistának tekintették.
Igen, tehát ők, a román hatóságok azt mondták, hogy ebben az esetben nem alkalmazzák az irányelvet, mert egy nemű házasságról van szó. A román állam nem ismeri az egynemű házasságokat.
És ennek a gyakorlati következménye az, hogy 3 hónap után el kell hagyni az országot.
Így van, így van. És nagyon érdekes volt, hogy a bírók rákérdeztek például Magyarország esetében, hogy ez hogy történik, és hogy mi a különbség a civil partnerség között, tehát egynemű civil partnerség között, és a házasság között.
Ezt a Magyarország képviselőjétől, aki jelen volt a tárgyaláson.
Kérdezték meg, igen, és lényegében csak 3 pontban van eltérés, tehát nem engedélyezett az örökbefogadás, a reprodukciós jogokban vannak korlátozva, de ugyanúgy a munkavállalási jogokban, az öröklési jogban, ami az adó jogot illeti, vagy az egészségügyi...
Tehát ilyen családi kedvezmények akár?
Családi kérdésben abszolút ugyanúgy tekinti a magyar állam, hasonlóan bírálja el az egynemű párokat, amelyek civil partnerséget kötöttek. Tehát nem igaz az, hogy nem lehet találni erre jogi megoldást, sőt, reményünk szerint kötelező biztosítani egy jogi elismerést és egy jogi védelmet egynemű pároknak. Nem a házasság vagy a civil partnerség fogalma alatt bármilyen más jogi megoldást keresett vagy elfogadhat az állam, tehát a tagállam, de kötelező az, hogy egy jogi elismerést és egy védelmet nyújtson az egynemű pároknak. Ilyen szempontból mi ezt a véleményt képviseltük, és persze arra is rámutattunk, hogy jelenleg 28 államból 22 vagy elismeri az egynemű házasságokat, megengedi, vagy a civil partnerséget engedi.
Milyen jogkövetkezményei lehetnek Romániára nézve az Európai Bíróság döntésének?
Az Európai Bíróság számára is egy új eset, hogy mennyire fontosan kezelték és kezelik ezt az ügyet, az is bizonyítja, hogy a Great Chamber, a nagy kamara tárgyalta, szervezte meg a meghallgatást ebben az ügyben, maga az elnök és az alelnök, tehát ők elnököltek lényegében, és tele volt a terem, tehát nagyon figyelemmel követik, mert ennek a döntésnek több jogi következménye is van. Nem csak arról beszélünk, hogy a házastárs fogalmát bővítik-e vagy nem, véleményem szerint bővíteni fogják, de ez nem azt jelenti, hogy minden országban, tehát jogilag kell a jogi státusát a házastársnak kell tiszteletben tartani, ha bővíteni fogják. Nem kötelezik arra a tagállamot, hogy házastársnak nevezze az egyenlő párokat. Partnereknek nevezheti például, mint Magyarországon történik jelenleg. De ami a jogi státust illeti, tehát ami az örökösödési jogot, a szabad mozgás jogát, a biztosítási jogokat, a szociális jogok terén, ugyanúgy kell kezelni őket. Persze, ami az örökbefogadást illeti, a reprodukciós jogokat, vagy a jogokat, itt véleményem szerint megmaradnak a tagállamok számára, megmarad a jog, hogy ezt visszaszorítsák, vagy ne engedélyezzék. Másfelől pedig azért is fontos, mert új joggyakorlatot és jogi elveket hozhat létre az Európai Unió Bírósága, rámutathat arra, hogy a tagállamoknak ott is, ahol exkluzív kompetenciájuk van szabályozni, az sem egy abszolút hatáskör, hanem tiszteletbe kell tartani az alapvető emberi jogokat a szabályozás során, ami egy fontos elv lenne. Az esélyegyenlőség elvét, a non-diszkrimináció elvét, ami a kisebbségi, a szexuális orientációt illeti, ezt is úgy amúgy bevezetheti ezzel a döntéssel. Én meg vagyok győződve arról, hogy a döntés az pozitív lesz, nagyon optimista vagyok. Az kérdés, hogy meddig fog elmenni a bíróság ebben az értelmezésben, meddig fogja ezt kitolni, de egy kiegyensúlyozott és egy konstruktív döntésre várok. Románia esetében az egyetlen gond véleményem szerint az, hogy nincsen semmilyen alternatívánk a házassághoz, hogy elismerjük törvényesen és védjük törvényesen az egynemű párokat, ezért szükség lenne egy a civil partnerséget leszabályozó törvényre.
Konkrétan azt mondaná ki a bíróság, hogy a házastárs az lehet-e egynemű házastárs is?
Így van. Így van, tehát ezzel kapcsolatosan fog dönteni. Aztán majd az alkotmánybíróság és a helyi bíróság az eldönti, hogy joga volt-e vagy nem megkapni a letelepedési engedélyt.
És ennek a döntésnek a nyomán a román alkotmánybíróság mondhatja majd azt, hogy a
román... alkotmány ellenese vagy nem a polgárjogi törvénykönyvnek a 277. cikkelye. Első, második, harmadik bekezdése. Véleményem szerint egy értelmezési döntése lesz, hogy ezt nem lehet úgy értelmezni a 277. cikkelynek a második és harmadik bekezdését, mert az első az tiszta.
Az első az, bocsánat, hogy
az első az az, hogy Romániában nem megengedett a... Igen, tehát az is férfi és nő, a házasság a férfi és nő között kötődik, és nem megengedett az egyneműek házassága Romániában.
Igen, viszont mivel, hogy az ügyben a kérdés az, hogy a házastárs az lehet-e egynemű házastárs is, ezért itt eszembe jut az alkotmánymódosítási kezdeményezés, az állampolgári
ennek
kezdeményezés.
Nem közel lényegében, mert jelenleg az alkotmánymódosítási kezdeményezés jogilag abszolút nem fog hatást gyakorolni a valóságra. Az alkotmánybíróság már kimondta, amikor elemezte az alkotmánymódosítási kezdeményezés feltételeit, hogy a család fogalma sokkal bővebb, mint amit az alkotmánymódosítók javasolnak, és itt a magánélethez való jogból indul ki az alkotmányból, és rámutat arra, hogy a család az sokkal bővebb. Magyarországon is van egy alkotmánybírósági döntés, mert Magyarországon is így van megfogalmazva. Rámutat az alkotmánybíróság, hogy az, hogy expressis verbis megjelenik ez egy alkotmányban, hogy a házasság nő és férfi között és a család a nő és férfi között létrejött házasság eredménye, Ez nem azt jelenti, hogy más típusú család nincs, csak annyit jelent, hogy az alkotmányozó fontosnak tartotta, hogy az alkotmányban ezt külön kiemelje, ezt a típusú család és ennek a típusú családnak a védelmét. Ez nem azt jelenti, hogy a más típusú családokat nem ismeri el a törvény, és nem védi.
Tehát az alkotmány módosítása esetén is, hogyha beírják az alkotmányba azt, hogy család csak férfi és nő házasságával jöhet létre, attól még lehet majd a törvénykezésben előírni más típusú családot, hanem partnerséget is, igen.
Igen, nem hogy csak lehet kötelező is.
Az viszont nem elképzelhető, hogy az Európai Bíróság döntése mégis valahogy kihatással lesz az alkotmány módosítására, mert miután a parlament módosítja az alkotmányt, jön egy utólagos kontroll.
Ez így van, csak a szövegére, tehát itt a parlament a szövegen enyhíthet. Nekünk volt ehhez javaslatunk és elemzésünk is, mind én személyesen is írtam, és mi úgy gondoljuk, hogy oké, le lehet ezt szabályozni, hogy a házasságból eredő családot kiemelem, mert tradíció, stb. De azt is le lehet szabályozni, hogy más típusú családok is léteznek, és védelmet biztosítok.
Tehát, hogy az alkotmányban írjuk elő azt, hogy védelmet biztosítunk más típusú családoknak is.
Szövegünk és küldtük. El a parlament fogja eldönteni, hogy mi lesz a végső szöveg. Persze az alkotmánybíróság ezzel kapcsolatosan véleményt mondhat, vagy döntést hoz, és elmagyarázhatja, hogy mit értünk az új alkotmánymódosítás alatt.
Egyetlen kérdés még eljárásbeli. Tavaly decemberben továbbította ezt a dossziét a Román Alkotmánybíróság az Európai Unió Bíróságára. Miért tartott ennyi ideig, amíg az első meghallgatást megtartották, és mikorra várható döntés?
Ez az első és az utolsó meghallgatás. Ugyanis, most képzel, hogy egy nagy dossziét le kell fordítani 1001 nyelvre, pontosabban van, vagy 25, ha nem tévedek, az Európai Unióban. Ezt ki kell közölni a feleknek, bármely tagállam részt vehet, bármilyen véleményt mondhat, bármilyen perben, tehát ebben is. Határidőt szabtak meg, hogy írásos véleményt tegyenek le a felek. Miután kiközölték ezeket az írásos véleményeket, szervezték meg a meghallgatást. Tehát időben hamar mozgott az Európai Unió bírósága. Január 11-én az Advocate General, tehát a főügyvéd fogja bemutatni a véleményét az ügyben, és valahol március elején lesz döntés.
Egy másik kérdés a végén. A legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a diszkrimináció ellenes tanács egy korábbi döntését, egy 2014-est, hogyha jól tudom, amely kötelezte volna a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt, hogy kétnyelvű utcanév táblákat helyezzen el a városban. Már ismerik az indoklást?
Lényegében nem érvénytelenített, hanem a legelőször az első fokon a Marosvásárhelyi Táblabíróság érvénytelenítette a határozatunkat, és ezt a döntést fenntartotta a legfelsőbb bíróság tegnap előtt az utcanevek kétnyelvűsége. Kérdésében, ami a Maros megyei táblabíróság indoklását illeti, véleményem szerint sántít, mert mi értelmezésünkben van jogi keret erre a kötelezettségre, már a román-magyar alapszerződésben is vannak olyan előírások, amelyek az utcanevek kétnyelvűségére utalnak. A nyelvi karta és a kisebbségi keretegyezmény is jogi keret, és kötelezi a román államot arra, hogy biztosítsa a kétnyelvűséget, ami az utcaneveket illeti. Igaz, hogy még nem ismerjük a legfelsőbb bíróság indoklását, de ezt tiszteletbe tartjuk, de én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben tovább kell lépni. Legfeljebb pontosítani egy törvénytervezet keretén belül, amit megpróbáltak a közigazgatási törvény módosításával idén nyáron, meg az ősszel, de sajnos olyan időszakot élünk, amikor racionálisan kisebbségi jogokról nem lehet beszélni, ugyanis magasfokú magyar ellenesség vehető része a közvéleményben. Ilyen helyzetben nagyon nehéz ilyen kérdésekben előrelépni.
Több ilyen bírósági döntés is volt. Igaz, hogy nem tudom, hogy a legfelsőbb bíróság hozott-e már ilyen döntést, de most eszembe jut a kolozsvári törvényszék, vagy a kolozsvári bíróság.
A törvényszék hozott döntést, ami pozitív volt. Illetve pozitív volt, ugyanakkor szeptemberben a Pontosabban áprilisban a legfelsőbb bíróságnak volt egy döntése, ami a Nagyváradi utca neveket illeti, és az pozitív volt, de hát itt is a kérdés az, hogy a bíróság kötelezi a Nagyváradi polgármesteri hivatalt, hogy magát a nevet fordítsa le, vagy csak azt, hogy utca. Ebben a kérdésben is várjuk az indoklását a legfelsőbb bíróságnak.
Nem lehetne egy jogegységi döntést kérni
a legfelsőbb bíróságtól? Jogegységi döntést főügyész kérhet, vagy az igazságügyi miniszter. Egyelőre meg kell határozni azt, hogyha létezik egy eltérő joggyakorlat ugyanolyan kérdésben. Ehhez meg kell várni az indoklásokat, és hát egy leltárt kell készíteni ezekről a döntésekről, és hogyha létezik, akkor az igazságügyi miniszter vagy a főügyész kérhet egy egységes
jogegységi döntést.
Jogegységet nem reszkíroznám meg, mert véleményem szerint nem olyan időket élünk, amikor racionálisan lehetne dönteni, még hogyha a legfelsőbb bíróságról is van szó ebben a kérdésben.
Tehát a közvélemény befolyásolja a legfelsőbb bíróságot is.
Általában azt mondják, hogy nem, de véleményem szerint nyomot hagy még egy bírón is a közvélemény.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Asztalos Csabával, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnökével beszélgettünk a Komán és Hamilton versus Románia ügy európai bírósági tárgyalásáról, valamint a kétnyelvű utcanév táblák kihelyezéséről.